és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Profil műsorunk fejben dől el alcímet viselő sportpszichológiával foglalkozó hatodik része következik, és ahogy az elmúlt részekben mindig, most is kitűnő szakértőnkkel, dr. Lénárt Ágatával, habilitált egyetemi docenssel beszéljük át az újabb témaköröket, mert minden epizódban kicsikét az a célunk, hogy hagyjunk valami olyasmit, és adjunk valami olyan útravalót, útmutatót, amit adott esetben olyanok is használhatnak, akik nem feltétlenül az élsport világában léteznek, de az is lehet, hogy akár szülőként figyelnek fel olyan lehetőségekre, amelyek akár a gyermekük jövőjére is pozitív befolyással lehetnek. A mai epizódban a csapatsportokkal, annak a fejlődésével, a fejlesztéssel, illetve a kohézió kialakításával foglalkozunk, és amikor legutóbb elbúcsúztunk Ágott, a szerbusz, egyébként szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Akkor ugye ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy beszélni fogunk önmagában arról is, hogy létezik-e egyéni sportoló karakter és csapat lelkű személyiség, és hogy ez mikor dőlhet el, illetve lehet-e, van-e átjárás a kettő között, lehet-e egyéniből csapatembert faragni, és a többi, illetve hogy adott esetben ez pedig már egy másik nagy témakör ennek a dolognak, hogy nyilván a csapat teljesítményére egy szakember, egy sportpszichológus vajon milyen befolyással lehet? Mert nyilvánvalóan ennek is van egyfajta múltja. Gondolom, hogy az egyéni sportoktól indult el, amíg nem rá nem jöttek arra, hogy ez itt a csapatsportokban is óriási jelentősége lehet annak, hogyha a csapat mellett van szakember, aki segít ennek a munkának a felkészítő részében. No, szóval van-e olyan, hogy egyéni lelkületű sportoló, és van-e olyan, aki csapatsportra születik? Létezik ez a kategória?
Volt ezzel kapcsolatosan felmérés, és azt találták, hogy azok a gyerekek, akik több gyerekes családból származnak, azok szívesebben választanak csapatsportágakat.
Egyébként logikus.
Logikus, igen. Egyik oldalról. Másik oldalról viszont ugye azt is kell nézni, hogy ki mire alkalmas, és jó esetben ugye tudjuk, hogy 8-9 éves korban már különböző sportágcsoportokat meg lehet határozni, hogy mire alkalmas a leendő sportoló, és hát ennek megfelelően az alkalmasság kiválasztásban is szerepet játszhat az, hogyha valakit például csapatsportágra irányítanak, hiszen ő arra alkalmasabb. Általában az ezzel kapcsolatos szelekció nagyon hamar kialakul, tehát, hogy az úszó sóvárogva nézi a vízilabdázót, és akkor ennek megfelelően átkéreckedik. Aztán lehet, hogy anyuka, apuka csak egy-két hét múlva tudja meg, hogy a gyerek nem is úszóedzésre jár. Volt ilyen a praxisban természetesen. És oda-vissza, mert hogy van sportoló, aki egy idő után, főleg amikor már versenyzésről is szó van, azt mondja, hogy én nem bírom elviselni, hogy a csapatban néhányan lógnak, különben szakmailag is ez a hivatalos neve, hogy társas lazsálás. Ez az egyetlen ilyen szó, ami köznyelvi értelemben fogalmazta meg. És hogy a csapatsportolók általában kevésbé izgulnak, mert jó, hát ha nekem ma nem megy, akkor majd elviszi a másik. Viszont az
ez nagyon érdekes
sportban,
egyébként ez a felelősségi kérdés, majd erről is beszéljünk egy kicsit később.
Viszont az egyéni sportágban ilyen nincs, tehát ott, ha valakinek rossz napja van, akkor önmagának kell megbirkózni a tanult módszerek alapján azzal, hogy hogyan tudja javítani a teljesítményét. Mind a kettőre volt példa, hogy valaki egyéniből ment át azért, mert nem volt hajlandó többet izgulni, és a csapatsportoló meg azt mondta, hogy nem bírom elviselni, hogy lúgnak körülöttem. Tehát valahol ez a karakter, ha megjelenik, akkor ennek megfelelően a váltás is be tud következni, de még arra is volt példa, hogy valaki ingázott egyet, megkóstolta a másik oldalt, aztán egész egyszerűen visszajött. A felelősség kérdése különben tényleg nagyon komoly, és a terv ugye az, és a cél az, hogy a csapatsportoló is érezze úgy, hogy ő egy nagyon fontos pontja a csapatnak, és hogyha van egy gyengébb napja, leszámítva azt, ha sérült, vagy valami más problémája van, akkor is megfelelő módon tudja adni a a megfelelő tudását és azt a tetrekészséget, amivel jól tudsz szerepelni. De a csapatoknak van egy hihetetlenül izgalmas dinamikája, amit még Mérei Ferenc a Közösségek rejtett hálózata című könyvében már akkor leírt, és ezzel kapcsolatosan ki is dolgozták azt a módszert, amit úgy hívnak, hogy szociometria. A szociometria egy úgynevezett céltábla diagramra kerül föl, amikor egy kérdőív segítségével megkérdezik a sportolókat, hogy ők kivel edzenének szívesen, kivel lakna együtt az edzőtáborba szívesen, ha a csoportnak lenne egy titka, akkor kit választanának erre, ha delegálni kellene valakit az edző felé, hogy elmondja a problémákat, akár a csapatkapitányon kívül is, akkor ki lehetne ez, tehát különböző szakmai szempontok alapján nekik válogatni kell, és az ebből kapott eredményeket, most már természetesen gépesített formában is létezik a program, megrajzolja, és akkor nagyon érdekes formációk jönnek ki. Tehát például van, aki sztárhelyzetben van. Nem mindegy, hogy hányan kapcsolódnak hozzá, meg ő hány emberhez kapcsolódik. Aztán van olyan, amikor páros választás van, oda-vissza választják egymást. Vannak a klikkek, amikor 3-4-5 ember összekapaszkodik.
Na, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye? Mert a klik, mint szó, az általában negatív értelemben szoktuk használni.
De nem, pozitív
mikor
klik
ezt akarom mondani,
is,
hogy ugye az elkerülhetetlen, hogy egy csoporton belül, mondjuk nem tudom hány fő fölött, már lehet, hogy háromnál is megjelenik, hogy kettő összefog a harmadik ellen, de hogy ez egy természetes emberi jelenség, ugye? Hogy valamilyen formában azért feltolulnak erővonalak itt, ott, amott, egymással igen, szemben, egymás mellé csapódva, és a többi, és a többi.
Ez teljesen természetes, de ha az edző okosan kihasználja ezt a lehetőséget, és például egy peremhelyzetre szorult sportolót be tud venni úgy a csapatba, hogy feladatként adja a kliknek, hogy a peremhelyzetben lévő sportolót most támogassátok, segítsétek, hogy bekerüljön ő is a csapatba. Bár a tudományos kutatások szerint teljesen egyértelmű, hogy 5-10% peremhelyzetben lévő sportoló mindig lesz, és ez nem az edző hibája. Tehát ez egész egyszerűen olyan szociálpszichológiai jelenség, ami ennek megfelelően általában
szóval ez bekövetkezik.
Ez bekövetkezik.
Akarjuk,
van. Tehát vannak peremhelyzetben lévők, sztárhelyzetben lévők, vannak páros kapcsolatok, vannak klikkek, és a klik, mint ahogy említettük, nagyon is pozitív szerepet is tud ezzel kapcsolatosan játszani. Viszont a csapattá alakulásnak különböző fázisai vannak, alakulás, viharzás, normaképzés és működés. Tehát az edző az alakulás és a viharzás szakaszában tudja segíteni a csapatot, hogyha olyan célokat, olyan dolgokat helyez kilátásba.
Ezt a legutóbbi epizódban pontosan beszéltük át a célállítás fontosságát.
A célállítás folyamatát úgy alkalmazza, hogy elismeri ugyan az egyéni teljesítményt, de a csapatért tett erőfeszítéseket még jobban díjazza. És akkor ennek megfelelően már a kicsik is megtanulják, hogy igen, nagyon fontos, hogy én belőjem azt a gólt, de az is nagyon fontos, hogy mást is hagyjak játszani, hogy megfelelő gólpasszokat tudjak adni, tehát hogy a csapat munkáját is tudjam ezzel kapcsolatosan segíteni. És ami az egyéni sportban nincs, az ugye csapatsportban van, hogy emeld meg, feszítsd meg, tehát hogyha valaki jó, akkor dicsőítjük, de hogyha nem jó, akkor meg azonnal lekapjuk a 10 körméről. Tehát ez a jelenség, ez is egy meghatározott szociálpszichológiai képlet, tehát nincs ezzel semmi gond, viszont az edzőnek dolga, hogy megtanítsa a sportolókat arra, hogy ez egy folyamat, itt segíteni kell egymást, és hogyha valaki véletlenül elrontott valamit, majd ki fogja javítani, de ezért nem fogjuk őt ilyen szempontból diszkriminálni, vagy valamilyen más módon büntetni. Tehát amikor kiemelik valakinek a teljesítményét, talán nem tudom, szabad-e mondani filmből, a Carter edző című filmből, amikor azt mondja, hogy hát maga fiam nem is lőtt 18 gólt, de lőtt, tehát ott Carter edző hibázott, mert azt kellett volna mondani, hogy habár nagyon örülünk, hogy 18 gólt lőtt, de ezt másképp kellett volna csinálni a csapat szempontjából. Tehát amikor az alakulás és viharzás szakaszában az edző ezzel kapcsolatosan ezt helyezi előtérbe, akkor ezzel megtanítja azt is, hogy a csapat mindenek előtt, és ennek megfelelően a csapat érdeket kell előtérbe helyezni az egyéni érdekek fölött. Na most ettől függetlenül ugye a kis kézilabdásai mindig incselkednek azzal, hogy hát akkor is megjátsszuk a kínait, hát ha nem néz oda az edző, tehát hogy mindig vannak ilyen jó értelembe vett kilengések, de ez a folyamat, ez végigmegy. Ezt az edző tudja segíteni. Nagyon fontos, hogy az alakulás és viharzás szakaszán hamar túl legyenek, hogy a norma képzés, és utána ugye a működés szakaszába lépjenek. Miről szól a történet? A norma képzésnél már nem az edzőnek kell azt mondani, hogy mikor mit kell csinálni, és hány órára kell érkezni, és miért nem vetted át a váltócipődet, hanem már a csapat fogja normaként ezt meghatározni. És arról nem is beszélve, hogy igazán érett, működőképes csapatoknál az edző még azt is megteheti, mint ahogy magyar csapat esetében, olimpiai csapat esetében volt is rá példa, hogy az edző azt mondta, hogy itt van három játékos, döntse el a csapat. Hogy kit fogad el, technikailag, szakmailag, személyisége szempontjából, mert abban tud beilleszkedni. Hiszen ezek a csapatsportákban mindig vannak konfliktusok, mindig adódik valami, és ez nem biztos, hogy csak arra vonatkozik, hogy ki miért kap labdát, vagy nem kap labdát. Ugye világos az előzőek alapján, hogy aki peremhelyzetben van, az nem fog labdát kapni. Igen. Tehát a csapat valamilyen módon ki fogja nyomni, kiszorítja. És lehet,
amivel egyébként lehet, hogy saját magának is árt a csapat, tehát hogy elképzelhető, így van. Hogy ez nem és szolgálja a végső célt.
És hogyha az edző nem csinált szociometriát, vagy nem volt éles szeme a szociometriai kapcsolatoknak az észrevevésére, akkor nem fogja tudni, hogy miért nem kap labdát.
Nem vettük még át ugye ezek után a legfontosabbat, amit ugye nyilvánvalóan, amikor már működik a csapat, még szeretném majd, ha erre kitérnél, de most, amiket megfogalmaztál, eszembe jutott, hogy amikor valaki ugye az edzői pályára indul, és hosszabb távú céljai vannak, nagy valószínűséggel edző és edző között is van karakterbeli különbség, hogy ki az, aki alkalmas a csapat összefogásra, és ki az, aki egyéni. Inkább egyéni versenyző nevelésre alkalmas, ugye?
Még a szakembereknek is szoktuk javasolni, amikor kezdik a pályájukat, hogy először egyéni sportolókkal kezdjenek, és csak utána a csapattal, mert a csapat több szinten működik. És egy jól működő csapatban kell dolgozni az edzővel, a segédedzővel, a pályabíróval, tehát minden olyan segítő személyzettel is, aki a csapat fejlődését, edzését befolyásolja és segíti. És ennek megfelelően különböző feladata lehet például a szakembernek is, hogy külön dolgozik a kapusokkal, külön dolgozik a mezőnyjátékosokkal, vagy a jégkorongban ugye sorok vannak, akkor a sorokkal kell külön dolgozni. Tehát, hogy ez rendszer szinten is egy bonyolultabb történetet ad, és akkor arról még ugye nem is beszéltünk, hogy például a különböző csapat érdekek, hogyan szolgálják az egyesület érdekeit, a különböző bajnokságokban ez mit fog jelenteni. Rengeteg ezzel kapcsolatos film van, ami pontosan ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a nehézségeket tárgyalja.
És hát arról nem is beszélve, ugye nyilvánvalóan azért az edző személyisége nagyon nagy mértékben hat arra, hogy a csapatot hogyan tudja egyben tartani. Amikor már eljutottak a működés fázisába, akkor vajon hogy jön ki ebből a várt vagy remélt siker? Szerintem millió számra hozhatnánk példákat akár a nemzetközi sportvilág házatájáról, ugye, hogy attól, hogy akár egy nagy nemzetközi labdarúgó klub összevásárolja a világ legjobb, legdrágább játékosait, attól még ez egyáltalán nem biztos, csapat. Hogy az csapat. Ugye? Ezt láttok évekig például a Paris Saint-Germain házatáján, még nem aztán meg érkezett Luis Enrique, aki kidobta a legnagyobb neveket, és formált ugye egy olyan fantasztikus csapatot, amelyet ugye láthatunk az elmúlt években, de ugye ott a nagy múltú Real Madrid hasonló helyzet, ott is ugye elképesztő válságokat él meg egy olyan klub, ahol hiába vannak a világ legdrágább játékosai, ha nincs egy olyan karmester, nevezzük karmesternek tényleg azt, ugye, aki ezt összefogja szakmai vezetőként, akkor szanaszét gurulnak ezek a tehetségek, vagy megtörténik az, ami ma egyébként nagyon sokszor a beszélgetések témája, hogy játékos uralom lesz, amely alapvetően felboríthatja a rendet. Akkor hogy lehet ezzel egy csapatnál megküzdeni?
Bonyolult, tehát arról tudunk, hogy egy-két hét alatt, ha a csapat összefog, akkor megbuktatja a világ legjobb edzőjét is. Tehát vannak
tehát
azok
a módszerek,
ez egy létező jelenség. Másik oldalról ne felejtsük el, hogy az edző is fejlődik, tehát olyan nincs még a legtapasztaltabb edzőnél se, hogy azt mondja, hogy jó, hát én ilyet már csináltam egyet, kettőt, tizet, húszat, majd lekalapálom. Nem. A helyzet mindig más lesz, a játékosok, a színészek, jó értelembe véve, az megint más lesz. Tehát, hogy mindig van egy adott helyzet, amire természetesen lesznek olyan megoldási protokollok, amik jól beváltak, de lesz olyan is, hát ki merné vállalni azt a felelősséget, hogy a világ legjobb játékosait kidobja. Pedig van, amikor erről szól a történet.
Sőt, sokszor így indul a hosszú távú siker.
Igen. Vagy pedig ugye az is egy mítosz szokott lenni, hogy nem baj, majd a gyengébb játékost fölhozzuk. Ha fölhozzuk, akkor rendben van, de ha nem sikerül, akkor a csapat arra a szintre fog visszazuhanni. Ezt nem nagyon szokták elfogadni, pedig így van. Tehát azt mindenféleképpen kezelni kell, hogy mennyi időt adok annak, hogy fölhozzam ezt a játékost, de ha nem sikerül, akkor bizony sajnos ki kell rakni. A konfliktusoknál pedig nagyon fontos az is, hogy nem biztos, hogy ez mind pályán belül történő konfliktus, tehát lehet egészen más dolog, amiről ilyen szempontból nem lehet rálátni, és akkor ez sokkal nehezebb az edzőnek is ezzel kapcsolatosan meglépnie.
Abszolút így van, és ugye hát van szerintem még egy, sőt nem egy, hanem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a csapatkapitány választás. Ugye az előbbi, mint említettél, ugye...
Van formális, meg nem formális.
Formális, meg nem
és
formális.
És nagyon sok esetben. És még egy nagyon fontos dolgot említenék, ami menet közben jött, hogy az idősebbek és a fiataloknak a beilleszkedése, tehát hogy az ezzel kapcsolatos együtt dolgozása. Tehát megtörtént az is... válogatott csapatnál, amikor egyik napról a másikra a fiatalok leálltak. És hát nagyon nehezen lehetett kideríteni, hogy ezzel kapcsolatosan mi történt, de aztán valaki véletlenül hallotta az ezzel kapcsolatos beszélgetést, és így derült ki, hogy az öregek behívták a fiatalokat, és azt mondták, hogy nix ugri-bugri, mert hogyha ugri-bugri van, akkor nekünk is az kell, mi meg ezt már nem akarjuk. Okay. Tehát a közös céloknak a megfelelő szintű meghatározása életbevágóan fontos lesz. És hogyha hátul, a háttérbe vannak ilyen, nem is azt mondom, hogy fekete, de szürke célok, akkor ezek rombolni tudják, és nehezíteni tudják azt, hogy a működés állapotába lépjen a csapat. Tehát ilyenkor az edzőnek, vagy a sportszakembereknek rendkívüli módon kötelessége, hogy akár egyenként behívják a sportolókat, megkérdezik, milyen egyéb, akár sporton kívüli dolog van, tanulás, magánélet, stb., ami ezt befolyásolni tudja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha valamelyik csapat szintet lép, akkor kezdhetjük az egészet előről, úgy, mint amikor a serdülő nő. Jött annak idején egy fax, hogy Ágota ötödjére nyert a csapat, azonnal gyere, mert fölkerültek egy magasabb helyre, és abban a pillanatban el kellett dönteni, 3 napunk volt rá, tehát tényleg nagyon szorított az idő, hogy abban a ligában ki tud részt venni, ki az, aki vállalja, ki az, aki nem tudja vállalni, aki elmegy a csapattól a helyet. Rögtön pótlást kell csinálni, és akkor a következő hétre még ráadásul össze is kell rakni őket, hogy ne a legelejétől, az alakulás viharzástól kezdjük, mert arra most az első osztályú ligában már nincsen lehetőség. Meg lehetett oldani. De nagyon fontos az, hogy a háttérben zajló ilyen eseményekről legyen tudomás, természetesen azon a szinten, ami szükséges az edző számára, és utána nem szégyen segítséget kérni, hiszen rendet kell rakni, és a rendrakáshoz kellenek bizonyos fajta módszerek, amivel ezt lehet segíteni. Na most egyet, ha rögtön mondanék is, egyet-kettőt, ezek a csapatépítő eljárások címen futnak, jönnek a sportolók, és mondják, hogy lesz csapatépítés a hétvégén. És mondom, mi lesz? Hát disznóvágás. Hát az nem csapatépítés. Az egy nagyon jó buli, de az nem csapatépítés. Viszont, hogyha olyan feladatok vannak, amit csak akkor tud megoldani a csapat, ha minden tagja beleadja azt a mozaik részt, ami ehhez szükséges.
Na, az a csapatépítés?
Az a csapat. Tehát amikor a gyerekeknél olyat játszunk, hogy milyen autóalkatrész lennél, és az okosabbja például pont most találkoztam egy olyan csapattal, aki fölismerte rögtön az elején, hogy nem csak motornak, meg kormánykeréknek, meg gázpedálnak kell lenni, hanem kell oda ám a kipufogó is, meg az ablaktörlő, meg minden egyéb, akkor rögtön le is lőtték a poént, hogy mindenki kell. Uh-huh. És hogy tényleg mindenki kell. Nagyon fontos az is, hogy a kispadon ülőket föl kell erősíteni, hogy te ugyanolyan értékes tagja vagy a csapatnak. Lehet, hogy egy percre mész be,
és ez egy másik
lesz
konfliktusforrás, ugye? Igen. Hogy hogyan igazolok úgy, hogy például bizonyos csapatsportokban a kispadom hosszú legyen és erős, ugyanaz a színvonal tudja úgymond a kezdőjátékosomat kiváltani, de valamiért a másik mégis kezdő, tehát azt, aki a kispadon ül, azt tűzben kell tudni tartani. Hát azt gondolom, hogy ez már edzői pedagógiai kérdéseken túlmutató, sokszor pszichológiai kérdés.
Így van, de erre is vannak megoldások, tehát hogy a csapatnak mindig azt kell közvetíteni a kispadosok felé, hogy igen, ti ugyanolyan fontosak, erősek vagytok, és hányszor megmutatta az élet, hogy valaki csak egy percre ment be, és éppen akkor egy meghatározó előnyt szerzett, és így tovább. Tehát bonyolult, de nagyon szép világ, és az edzőnek különösen és a sportszakembernek, sportpszichológusnak is az a legszebb, hogyha ideje korán fölismeri a dolgot, segít, de a legfontosabb, hogyha az egész fejlődési folyamatot tudjuk segíteni, és el is mondjuk, hogy mikor mi történik, tehát ezzel áthidalva olyan nehézségeket, amiknek nem kell bekövetkezni, ha a csapat érettségi szintjét följebb tudjuk emelni.
Egy izgalmas példa volt, tavasz végén volt alkalmam beszélgetni Varga Barnabással, illetve ugye az AEK-nál dolgozó szerbedzővel, Marko Nikolicsal, mielőtt Barnabás még görög bajnok lett volna, és ő mesélte, hogy a téli átigazolási időszakban, mikor még csak pletyka volt, hogy Barnabás érkezik, a csapattagok már elkezdtek rákeresni az interneten, nézegették, izgatottan kérdezgették, hogy tényleg jön? Valóban? Nem sérült? Itt lesz nálunk? Tehát volt egyfajta pozitív izgalom, miközben voltak természetesen ugye olyan posztriválisok, menő csatárok, ugye, akiknek az ő érkezésével azért, hogy úgy mondjam, bizonytalanná is válhatott a helyzete. Tehát az, amikor az ember a csapat érdekében mondjuk igazol egy játékos, de ezzel a meglévő játékos állományban azért kelt egy kis pici zavart, ezt hogyan lehet áthidalni?
Kérdés az, hogy hogy vezették be azt a tényt, hogy ő érkezik. Uh-huh. Meddig, hogyan, milyen feladatokat fog ellátni, ki lesz a helyettese? Ha ő nem, akkor ki lesz helyette? Ő első körbe fog játszani, vagy csak a másodikban? Tehát én azt gondolom, hogy az előkészítésnek nagyon nagy szerepe van. Egyes szociálpszichológiai, munkapszichológiai megközelítésben még azt is javasolják az igazgatóknak, én nem annyira, de állítólag egy bevett szokás, hogy elindítanak egy zuhanyhíradót, és akkor tesztelik, hogy ezzel kapcsolatosan mi jön vissza. Aha, aha. Tehát, hogy van-e ellenállás.
Tehát mielőtt még a valós döntést meghoznák.
Én nem gondolnám, hogy ezt így kéne csinálni, de hogyha egy megfelelően struktúrált csapatról van szó, akkor úgy is fogják tudni, hogy igen, erre a helyre várunk valakit, mi a véleményetek.
És nyilván a játékosnak is, mint itt kiderült Varga Barnabás esetében, óriási szerepe van abban, hogy ő maga milyen személyiség, és hogy akar beilleszkedni, mert nyilván azért a pozitív, kiemelkedő teljesítmény, amelynek a csapat és a hasznát szedi, vagy a hasznait szedi, azt gondolom segít a beilleszkedésben.
Egyértelmű. De egy ilyen felvezető szakasz az biztos, hogy sokat jelent. Tehát ilyen helyzetben, amikor meghívják a leendő játékost egy vendégjátékra, vagy meghívják, hogy egy hétig edzem velük, tehát megnézik azt is, hogy milyen személyiség, be tud-e illeszkedni, csípik-e vagy nem, mint ahogy szokták mondani a sportolók, ez sokat jelenthetne. És főleg, hogyha több játékosról van szó, akkor azért egy pár nap után ez nagyon jól.
Hadd kérdezzek még egy másik érdekes jelenségre. A Magyar Sportosegélyek Szövetsége is évekkel ezelőtt érzékelte, hogy szükség van egy új kategória létrehozására, mert ugye voltak a év legjobb egyéni sportoló és csapatsportoló, és aztán ugye rájöttünk arra, hogy vannak valóban a klasszikus csapatsportok, de vannak azok a versenyszámok, amelyek egyéni teljesítményből összeadódó csapat eredményt hoznak, mint például a vívó, ugye csapatversenyszámok adott esetben, vagy például a te versenyszámod adott esetben, de nyilván tornában ugyanez a helyzet, vagy az úszóknál a váltó, de hogy más nem mondjak, nagyon sok olyan teniszezőt ismerünk, Fucsovics Mártont is említhetném, akik imádnak például ugye a Davis kupában játszani, mert a csapat érzet, na mi ez a faktor, amit ők ilyenkor említenek, hiszen ezek mind-mind individualista, egyéni sportolók magukkal harcolnak, vagy az órával többnyire, vagy a centikkel, és a többi, és a többi. Ugyanakkor, amikor jön egy váltó, vagy egy ilyen jellegű közös teljesítmény, mint hogyha egy új versenyre érkeztek volna. Mi ez a hatás?
Pontosan így van. Egyrészt, hogy és megint a felelősség lesz a kulcs szó, ami előkerül. Tehát, hogyha én csapattag vagyok, akkor bizonyos dolgokat nem tehetek meg úgy, mint egyéni sportolóként. Azt mondom, hogy ez a verseny már jó.
Kuka.
Hát igen, valami miatt nem sikerült. Most már nem tépem magam, mindegy, hogy negyedik leszek, ötödik vagy hatodik. Csapatban ilyet nem lehet megtenni. Tehát ez a felelősség, ez egyben egy kohéziót is kovácsol, ugyanúgy, mint az úgy.
Meg is érkeztük a kohézió. a témakörhöz.
Így van. Tehát ugyanúgy, mint a csapatsportágakban, és ugyanúgy, mint ezekben a sportágakban, tehát ez az összetartozás, hogy mi egy csapat vagyunk, mi egy célért küzdünk, és ezt nagyon keményen végig fogjuk vinni. Tehát ennek a kisugárzása is megjelenik, hogy mi ezt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk. Igen, ez ad egy ezzel kapcsolatos erőt. A kohézió az egy összetartó erőt jelent, aminek pontosan az a lényege, hogy mennyire tudtunk egybe kovácsolódni. És éppen itt kanyarodhatunk vissza az egyik nyitó felvetéshez, hogy miért nem nyer a világ legjobb csapata, a világ legjobb játékosaiból álló csapat. Neki kutya kötelességük lenne nyerni, de nem fognak, mert nincsenek összeszokva. És ez a kohézió, hogyha hiányzik, akkor hiába a legjobb, akkor is az a labda nem pont oda fog menni, mert nem szokta meg, hogy hova fog érkezni, és így tovább. Tehát ez az összeszokottság, a játékon belüli rutin, ez kikerülhetetlen. Tehát ez egy nagyon kellemes, kis kedves elképzelés. Van is értelme, tehát amikor összerakják, hogy a világ legjobb csapata, ha ők együtt játszanának és együtt gyakorolnának, akkor tényleg verhetetlenek lennének.
Igen, és hát visszatérve még ugye az egyéni produkciókban alkotott csapat teljesítményhez, az létezik, hogy valaki ilyen versenyszámokban adott esetben egy rosszul sikerült egyéni verseny után többet tud kihozni magából?
Igen. Uh-huh. Igen, pontosan. Egyrészt, mert ha valami nem sikerül, akkor ugye az ember mindig keresi a javításnak a lehetőségét. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy megvan a társas támasz, és megvan a felelősségnek a jó értelembe vett leosztása,
hogy
értük is csinálom, és nem csak rajtam múlik, ezért ez is segítség, hogy hát a másik kettőnek, háromnak, négynek is dolga van ezzel kapcsolatosan.
Szóval akkor ez egy izgalmas dolog, és hát ugye azt gondolom egy külön világ, hogy hogyan tud adott esetben egy nyilván a témában foglalkozó sportpszichológus az egyénekkel is foglalkozni egy csapaton belül, és hogy lesz ebből csapatmunka. Hát most erre már nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de azért ez egy bonyolult feladat, gondolom, ugye?
Igen, ez összetett bonyolult feladat, tehát ha valaki egy csapatot készít föl mondjuk egy olimpiára, az akárha komolyan gondolja és csinálja, akkor az egy főállás.
Azt hiszem, ez mindent elmond ennek a komolyságáról, és hát azt is tudjuk pontosan, hogy az elmúlt, talán most már mondhatom, hogy hosszú évek során neked ebben úttörő munkád volt, hogy ez elfogadottá váljon, és kiderül, hogy a csapatok mellett mennyire nagy jelentősége van annak, hogy dolgozzon sportpszichológiához értő szakember. Azért azt gondolom, hogy a csapataink sikerein sok szempontból látszik, úgyhogy köszönjük szépen ezúton is, hogy ezt az úttörő munkát elindítottad, és azt is természetesen, hogy most már immáron a hatodik epizód végére érhettünk veled, a te segítségeddel itt a Profil fejben dől el sorozatával, amelyek természetesen nem is lehet más a célja, mint hogy egy ilyen szakemberrel, mint te tudjunk egy